csak ilyen plusz információ, hogy azért mondják mindig azt, hogy Lencse ország, mert hogy a Pakisztánnak az a, mondjuk így a beceneve, hogy Lencse ország, tehát ha ezt feltek, akkor erről van szó. Illetve ha valaki szeretné még további információkat hallani mindenről, vagy hogy hogyan zajlanak a folyamatok, akkor van egy ilyen Facebook csoport, hogy Lencse ország barátai, és akkor azon keresztül jönnek infok, azt át tudjuk mondani felétek is, és járnak ki rendszeresen, akár Gergő is évente egyszer-kétszer ki szokott menni Pakisztánba, akár Nemesegyi Horváth Gyuri, hogyha páran ismeritek, ő Haszpanban van, Gergő meg Tatán, igen. Szóval ilyen szempontból van folyamatos kapcsolat velük, meg azt is, hogy merre mennek és miket lehet csinálni, és hogy lehet segíteni. Szóval ez nem szűnik meg, hanem ilyen módon lehet a kapcsolatot fenntartani velük. És gondolkodtam azon, hogy mennyi legyen ez a téma ma, és mennyi legyen a téma akár mondjuk Izrael és az ő helyzetük a manapság, hogy mi minden történik velük, és hogy vajon mit mond a Biblia ezekről. Aztán arra jutottam végén, hogy mégsem ez lesz a téma, mert akkor örömmel elmélyülnék ennek az információjában, hallanánk róla érdekeseket, csak hogy mire mozdítana minket, mire indítana minket, az lehet, hogy nem lenne annyira mély. Úgyhogy helyette inkább olyan témát hozok hozzátok, amit tavaly decemberben részben már érintettem, akkor az volt a címe, hogy Isten erejének a birtokosai, azt a címet adtam az akkori prédikációnak, most már például Isten erejének az ára a címe, hogy azt hiszem tovább bizony szempontból. Azért is, mert hogy mibe kerül mindez számunkra. Mibe kerül Isten ereje az, hogy ez megjelenjen számunkra. Milyen ára van ennek? Ez nem a persejben derül, hogy milyen ára van, nem lehet egy kilóra megvenni Isten erejét. Bár a Bibliában azt látja, hogy a Lapcsa 8-ban, hogy volt ilyen próbálkozás, akkor Simon mágus, aki megtér, elkezd az Úrral járni, elkezdi keresni Istent egyre mélyebben, azt utána megjelenik Péter, meg nem ugye Péter, mert mi jó, aki mindig elfelejtem neveket, szörnyűvök ebben. Szóval amikor odaérnek, akkor azt látjuk, hogy rendszerűen kezdeket az emberekre, imádkoznak, és Isten lelke kiáradott a megtértekre, akik még csak korábban merítkeztek, és azt mondja Simon mágus, hogy ez nekem is kell. És neki áll pénzt ajánlani érte. Hát ami nem jön be igazán, nem történik meg. És ő azt mondja, hogy kész megfizetni az árát KP-ban. És persze aztán ez nem működik. És mennyire igaz ez ránk? Mennyire az ránk, hogy készek vagyunk megfizetni az árát Isten erejének, az ő erőteljes jelenlétének? Mennyire vágyunk erre? Vagy úgy vagyunk fele, hogy hallunk ilyen dolgokat, halljuk azt, hogy messze másokkal mi történik, de megmaradnak történetnek. És akkor, amikor mondjuk éppen Munir vagy Kakasán eljön ide, vagy mások eljönnek ide, és beszélnek arról, hogy miket éltek át, akkor egy kicsit test közelbe kerül, de aztán hazamegyünk, és hétfőn már megint az lesz majd, hogy hú, milyen cipőt is akartam menni magamnak, meg egyéb dolgok, és mából van benne az agyunk. Mennyire van ott bennünk az, hogy milyen ára van mindennek, és mi fizetünk meg? A Róma 1.16 jól ismertik ezt, akkor ezt mondja, hogy nem szégyen az evangéliumot, hiszen Isten hatalma, vagy Isten ereje az minden hívőnek az üdvösségére. Mennyire akarom Isten erejét megtapasztalni, és mennyire vagyok kész ennek az árat megfizetni? Értem, mi az ára? És láthatjuk akár, amit most hallottunk, akár a hírekben azt, hogy milyen ára van az evangéliumnak. Milyen ára van annak, hogyha te Krisztusban hiszel. És nem csak az is benne van, hogy üldöznek, az is benne van, hogy menekülnek, de az is benne van, hogy mondjuk éppen nem mehetsz normális iskolába. Nem lehet olyan fajta oktatásban részed, mint mindenki másnak. Mert te keresztény vagy. Kész, hogy ilyen árakat megfizetni. Az, hogy megtámadnak téged a házadat, az, hogy rengeteg helyen csak második lehetsz a sorban, és nem lehetsz első, de keresztényként ilyen módokat kell megélned. Vagy Izraelben, nem is az evangéliumról van szó, de Isten népénél, hogy támadnak érte. Hogy azért, mert te ilyen szempont más, vagy azért támadás ért téged. Mennyire vagyunk készek ezeket megfizetni? És nagyon-nagyon sokszor van bennünk az, hogy igen, akkor micsoda végidők várnak rá, és micsoda dolgok következhetnek ebbe az egészből, de a jelenben mit jelent ez számunkra? Hogyan formálhat ez minket? Ez mennyire kényelmes, nem egy kis országban, kisvárosban, kis gyülekezetben elüldögélni, nem igazán rohan be senki sem géppisztolyjal, hogy most lemészároljon minket. Nem hiányzik, megmondom őszintén, tehát remélt is jöttek vele, de hogy mégis olyan szépen nyugodtan elüljünk, és nincsen akkor meg következménye. És hogyan tud akkor megjelenni az evangélium az életünkben? Hogyan tud annak az ereje nyilvánvalóvá lenni? Vagy mi is az evangélium? Az evangélium, hogy mi az evangélium, az örömhír, amit szoktuk mondani, az általában úgy beszélünk róla, hogy az örömhír az, amit Isten küldött az emberek számára. Érdekességként mondom, hogy először nem ez volt a jelentése a szónak. Először azt jelentette az evangélium, az evangélium szó kifejezés, hogy mindig amikor volt egy hírvivő, és vitte a hírt, akkor amit kapott a hírvivő, az volt az evangélium. Amit ő kapott a hírért, jutalmat. Mert a hírvivő az nem olyan volt, akit előre fizettek, hanem utólag, amit a hírt, az alapján fizették ki. És ugye megvan az, hogy amikor rossz hírt visz valaki, akkor néha a hírvivőt csak megkivégeztették, hogy olyan rossz hírt hoztál, lesz neked halljál bele. De máskor, amikor jó hírt hozta, akkor meg a jutalmat kapott érte. És aztán később lett ez a jó hír jutalmának a hordozója, a díjból maga a jó hír, amit most használunk általában. És hogy a jutalom az jól hangzik. De nekünk is van jutalom igazából. Sokszor olvasunk a Bibliában arról, hogy milyen fajta jutalom van. A Máté 25:34-ben olvasunk erről a tanítomó példázatában, azt mondja a Szentírás ott, hogy jöjjetek atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Kellemes örökség, nem? Hogy jól hangzik, ezt úgy örömmel örököljük, hogy örökjétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Nagyon kellemes. Csak hogy, akkor mi is az örömhír, mi is az a hír? Mi az a hír, amit el kell vinnünk ahhoz, hogy ez legyen a jutalma a végén? A Máté vége fele ezt olvassuk, a Márk legelején meg ezt olvassuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Jézus Krisztus Isten fiának az evangéliuma. Az az örömhír. Az, ami Jézus Krisztushoz szól. De azt mondja ugye magáról, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, senki sem tudod, hogy atyához csak is én általam. János 14:6-ban ezt olvassuk. Hogy ez maga az örömhír. Hogy mehetünk Krisztushoz, hogy ő benne megélhetjük mindezt. Mennyire tudom milyen lenni ez az örömhír? Mert persze tudunk róla. Ismerjük az örömhírt. Nem egy újdonság számunkra. De mennyire a dolog, ami azt mondjuk, hogy ez a legértékesebb kincsem. Ez az, ami legtöbbet ér számomra. Mennyire van bennünk ez? És ismerjük az alapvető dolgokat, hogy akkor az ember el van választva Istentől, van egy nagyszerű terve Istennek az életünkkel, bűnünket elválaszt tőle, Krisztus az egyetlen megoldása erre, és ha elfogadjuk az ő megváltását, akkor megvan az örökségi jog, mondhatnánk így. Ezt jól tudjuk fejből, el tudjuk mondani akár 15 másodperc alatt is, így tömörítve, nem egy nagy küzd, nem is egy varázsszöveg önmagába, tényleg bárki el tudja mondani, de akkor hogyan lesz ebből egy világot átformáló erő? Hogyan lesz ebből a kis pár mondatból egy olyan erő, egy olyan hatalom, ami átformál mindent? Nézzük meg ezt a Bibliában egy kis Jézusi tanításon keresztül, a Máté 24-ből, ott azt olvassuk a legelején, amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaértek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Azonban így szólt hozzájuk, hát nem látjátok mindezt. Bizony mondom nektek, hogy nem marad egy kőkövön, amit le ne rombolnának. És elképzelem, hogy mindenki a templom, és mindenki, na, állat igaz Jézus, látod, mekkora vesz van egy kőnek, alig bírták ide cipelni, milyen nagyszerű dolog, igaz? Ez a mi templomunk, milyen nagyszerű Istenünk van nekünk. És azt mondja, fiam, ebből kőkövön nem marad. Miért erre figyelsz? És ha belegondoltok, milyen nagyszerű ételt a gyülekezetnek, nem? Amikor meg lehet vásárolva, mekkora hála ok volt a gyülekezet számára. De nem ez az evangélium. Milyen szép nagy kijelző van, de nem ez az evangélium. Mennyire jó, hogy van jó fordítórendszer, de nem ez az evangélium. A dicsőítő csapat meg az eszközök hozzá milyen jó, de nem ez az evangélium. Nem az az ereje. Azok az eszközei ennek a hordozásának, de hogy nem ettől függ. Nem attól, hogy ezek mennyire jók. És tényleg lenyűgöző épület volt az, és lenyűgöző tud lenni mindez, amiket megélünk itt hétről hétre a közösségben, de hogy mégse ebben van a kulcs. És azt mondja Jézus nekik, hogy tényleg tök király épület, ja, ez szép lett. Azt mondja, hogy bizony mondom, hogy itt kőkövön nem marad, ne rombolnának. Hát most bejönnek és felrobbantanák ezt az épületet. Úgyhogy mi nem vagyunk éppen benne, akkor utána az evangélium az megszűnik. Az evangélium ereje megszűnik. Az az erő, amit Krisztus belénk táplált, az eltűnik. És nem egy jó hír mondott Jézus tanítványoknak, hogy figyeljetek, tényleg tök jó épület, ez a világ legkúlabb épület, vagy annyira egyszer az egész. Azt mondja, ebből semmi nem marad meg. Akkor mi van bennünk? Mi az, ami az evangéliumnak az ára és az érték és az ereje. Mi az, amit ebből megtapasztalom? Talán felek azt, hogy szó sem jutottak. Mikor Jézus azt mondta nekik, akkor azt mondta, hogy lefagytak, hogy micsoda. Ahelyett, hogy állnékodnál rá, hogy milyen nagyszerű, ahelyett te ilyet mondasz el az egészhez. És akkor megkérdezték tőle, hogy mondd meg nekünk, hogy mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljöveteletek és a világ végének. És ebből elkezdik, hogy oké, hát ha most erről beszélsz, akkor mi lesz a más? Mi az, ami ennél több, ennél nagyobb? És akkor is neki kell tanítani őket. Neki kell csomó dolgot mondani. És ahogy mondja ott a Máté 25-nek abban a kis szakaszába, ott újra mondja azt, hogy mondom néktek, bizony mondom néktek. Bizony mondom néktek, és így tovább. Egy csomó ilyen dolgot elmond. Nagyon erőteljes dolgot elmond nekik. Figyelj, ajtosulok, az nagyon fontos. Ez a bizony mondom néktek, ezen úgy lesz, hú, hát ez nagyon kemény dolgot mondok. Hangsúlyozza a dolgot. Ez a bizony, ami a bizony szó, az az ámen. Ámen szó. Hogy úgy lesz, én mondom nektek. Úgy lesz, ahogy én mondom. Ezt meg kell értenetek. János 3.20-ban is olvasunk kérdés, mert ott például az ige, hogy bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Itt is benne van az a hangsúlyozás, hogy mennyire fontos ez. Mert nincsen felső fok, hanem ez a szóismétlés használja. És itt, amikor le kell Jézus tanítani erről, akkor elmond három történetet, három példázatot. Először az okos maga gonosz szolgát használja, utána használja 10 szűznek a példát, hogy 5 előrelátó és okos viszolajat, 50 inkább elektromos lámpát visz magával, nem visznek elég olajat. Aztán utána jön a talentum a példázata, hogy akkor arról beszél, és aztán elmondja, hogy miért ekkora nyomatékot mindennek. A Máté 25, 31-33-ig így hangzik. Amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele együtt az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget honnyára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Aztán ezt hangzik el az, amit olvastam korábban. Akkor így szól a király jobb keze felől állókhoz, jöjjetek atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. De melyik oldalon fogsz állni? A jobb vagy a bal oldalom? A jobb vagy a kecskék között? És igazából nem olyan nagy, nehéz kérdés, hiszen csak annyi múlik kb., hogy az a pár mondat, amit elmondta 10 másodpercben, azon múlik, hogy ez a 4 egyszerű alapvető dolog, amit kezdesz. Mit kezdesz azzal, Isten szeret és terve van az életeddel, de a bűneik elválasztanak ettől. Isten ezért elküldte Krisztus, hogy megváltson minket, és ha elfogadjuk ezt, akkor rendezzük a kapcsolatunkat Istennel. Hogy igazából ezen múlik az egész. Mit csinálsz ezzel? Mert ez nagyszerű, hogyha ismered ezt a 4 dolgot. Nagyon, hogyha hallottál erről, de ha csak ennyi, és nem éred meg az életedbe, akkor azt mondom, hogy akkor még csak Jézus fizette meg az evangélium árát. Akkor te még nem kezdtél fizetni. És talán furán hangzik azt, hogy azt mondom, hogy csak Jézus fizette meg, és te nem kezdtél fizetni, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal nem cselekedtek, és senki sem csak egyik. Akkor most mit kéne megfizetni? De ott van már az, hogy úgy tudsz fizetni, hogy elkezded megélni az evangéliumot. Azzal fizetsz, hogy elkezdesz az evangélium szerint élni. Hogyan lehet ezt megélni? Hát mondhatjuk azt, hogy könnyen igazából, csak meg kell élnem a személyes kapcsolatot Isten, és abban benne van mindez. És talán tudjuk mondani egyben jól mi is a Róma 8.28-at, hogy azt, hogy tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden jogukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. És igen, erre rá lehet, meg rá is kell állni adott helyzetben. Ez így van, ez a mi igazságunk. De mi van, ha olyan helyzetben kerülsz, mint a Pakisztánban testvérek? Ahol igazából újra és újra emlékeztetik el magadat arra, hogy bármi történjék velem, Isten velem van. Bármi történjék velem, ő nem hagy el engem. És bármi is lesz, abban is lesz lehetőségem megismerni Istennek a nagyságát, a kegyelmét. Mersz-e így nézni az életedre? Azok, amik körülszették, amik rosszak éppen az életedben. Mert azt mondja, Uram, én ebben is meg fogom élni, és meg akarom élni a te nagyságodat. Utána azt mondod, hogy ilyen időszakon átmész, és oda mész az emberekkel, és azt mondod nekik, hogy figyeljetek, ezt meg ezt éltem át, de ebben is megtapasztaltam Isten nagyságát. Mert megélem az evangéliumot. És hogy megélem azt, abból látom, hogy ez teljesen más. Ez teljesen más mélységgel megy. Merem-e megélni az evangéliumot? Mert mennyire könnyű mondani azt, hogy megéljük az evangéliumot, igaz? De a börtönbe ülve mondjuk, mennyire könnyű megélni az evangéliumot? Mennyire könnyű ott magasztalni Istent? Mennyire lehet őt dicsőíteni ilyen helyzetben? Amikor nehézségek vannak, akkor az milyen? Amikor szoktam beszélgetni emberekkel arról, hogy az anyagok fontos, amikor elkezdtük, az mennyire, milyen szituáció volt, mondják azt, hogy milyen nagy csoda volt Istentől. És igen, tényleg az volt. De nem akarnám újra végig csinálni. A fene sem akarna benne lenni még egyszer. Azt mondom, megkérdezem most benneteket arról, hogy milyen volt átélni azt a pár évet a börtönbe egymástól elválasztva, akkor valószínűleg Munirék is azt mondanak, hogy nagyszerű volt látni Istent, de nem akarom véletlenül még egyszer átélni. Mennyire van bennünk az, hogy azt akarjuk megélni, hogy Uram, akarom a nagyságodat, és akár még az árát is készüljük kifizetni. Dávid milyen szép zsoltárokat írt, igaz, ameddig menekült. Tudni, nem akarna még egyszer menekülni. Hiába voltak nagyszerű zsoltárok. Vagy nem mondja azt, hogy fiatal, legyen még ilyen sírok még százat. Nincs ilyen törekvés benne. Vannak olyan dicsőítények, amik úgy születtek, hogy valami nagy fájdalmat éltek át. Olyan dolgot, amikor valakit elveszettek például, hogy a Hello Goodbye című ének például, amikor meghalt a fia, nem tudom, hogy hívják, Michael W. Smithnek, és akkor arra írta ezt az éneket. Nagyszerű ének, Isten magasztalja benne, de nem akarja újra megélni. A kérdés az, hogy készek vagyunk-e elsőre megélni ezt. Készek vagyunk-e elsőre benne lenni ebbe. Készek vagyunk-e arra, hogy azt mondani, hogy megfizetem az evangéliumát árát azzal, hogy elkezdem azt megélni. Hogy nem csak beszélek róla, nem csak hallgatok róla, hanem abban élünk, mozgunk és vagyunk. Készek vagyunk-e erre? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően kétfajta bárány van, ha már a bárányról volt szó, bárány és kecske. Van az egészséges, fit bárány, meg a beteg bárány. És a beteg bárányt is kertészedném. Egészséges, fit báránynak lenni tök jó. Az a jó izmos bárány, minden, megyek fordít, terem, hasonlok. De van, tudunk nagyon könnyen ilyen kis beteg bárányai lenni Istennek. És a beteg bárány is kétfajta tud lenni, mert most persze nagyon általánosítok ezzel. Az egyik a csontbőr beteg bárány. Még szépen el van, olyan alig bír mozogni, alig van ereje, alig csinál bármit. És az a fő probléma, hogy rengeteg váratlan tevékenységben, feladat, meg különböző kihívás jön meg az életébe, és nincs kapacitás egyszerűen megfelelő táplálékot bevinni. És van, hogy a gyülekezetben ilyenfajta bárányok vannak. Ilyen lesomályodott és erőtlenné váló bárányok. Akinek nincs kapacitásuk arra, hogy a táplálkozásra figyeljenek oda, az Isten a kacsalat figyeljenek oda, mert minden más elveszi az energiájukat. A tövis közé, meg a sziklás talajbását magnak a tipikus példája. És tudunk ilyen bárányok lenni, akik elveszünk ebben. A másik fajta beteg bárány, az olyan, mint én. Jól lakott, bezabált, mindig van friss táplálék az ő életében, lelki táplálék, csak nincs hol lemozogja. Emlékszem arra, hogy hatodikos voltam, amikor a térdemnek egy problémája lett. Előtte jártam egy héten háromszor birkózni, kétszer pingpongozni, versenyszerűen csináltuk ezeket, plusz még focizni, meg vívni is. És ehhez megvolt a megfelelő mennyiségű haja, amit bevittem az arcomon keresztül. Nem azt hiszem, a számom persze. És amikor azt hirtelen abba kellett hagynom mindenfajta sportot, a táplálkozási szokásom az nem változott ezzel a kényszerrel. És hirtelen 10 hónap alatt hisztem 25 kilót. Vagy olyan zabáltam, mint előtte, csak előtte lemozogtam. És tudunk olyanok lenni lelki bárányok, hogy hallgatunk nagyszerű dolgokat, gyülekezetben is ott tudunk lenni, hallgatni mindent. Az interneten egy csomó forrás van, ahonnan találkozhatunk, és halljuk az evangéliumot, halljuk az örömhírt, halljuk is ennek a tanítását, de nem mozogjuk le. Nem éljük meg az evangéliumot. Halljuk rengeteg forrásból, nagyszerű dolgokat hallunk, csak a gyakorlat bátorítás az hiányzik. És az is egyfajta beteg bárányt okoz. Az egyik nem is táplálkozik rendesen, és attól lesz beteg. Más meg attól, hogy túl kövér, és már nem bír mozdulni sem. És ugye emellett van a fit bárány, amelyik megfelelő egyensúlyba tartja a bevitelt, meg a mozgást. Melyik bárányok vagyunk mi? Hol látjuk önmagunkat? És miért fontos mindez? Azért fontos az a kérdés, mert ha nem megfelelően csináljuk ezt, akkor egyszerűen nem leszünk az evangélium erejének a hordozói, és nem fizetjük meg az evangélium árát sem. És emiatt nem lesz mások számára látható. Nem lesz nyilvánvaló Isten erények az evangéliumban. Ugye a fáraó álmánál azt látjuk, az 1 Mózes 41-ben olvashatunk erről, a fáraó álmánál azt látjuk, hogy ott is megjelentek ezek a kétfajta állat. Az 1 Mózes 41-ben olvassuk, első 4 versében, 2000-ben volt a történet, hogy a fáró ezt elmondta, ott állt a Nílus mellett, a Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is kijött utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és ott álltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor felébredt a fáró, és ismerjük a történetet talán, hogy volt a 7 bő esztendő, a 7 szűk esztendő, és akkor jött Józsefnek a meglátása, amit Isten kapott bölcsességként, hogy a 7 bő esztendőben tartoznak el a 7 szűk esztendőre, és így tovább, most nem ebben fogunk belemenni, hanem csak azt ott van benne ez a párhuzamék, a kicsit sánta is, hogy tudunk mi is jelent lenni keresztényként. Hogy el vagyunk a szűk esztendőben, jól most túl kell élni, most éppen minden nehéz, rohanni kell, aztán majd lesz időm Istenre, majd lesz időm odafigyelni arra, mit akar Isten mondani számomra, de most egy csomó dolog van, most a család, a munka, az egyébek ott sorakoznak fel a nyakamba, és utol kell érni magamat. És nincs most időm arra, hogy ezeket figyeljek. Vagy a másik véglet az, amikor hallgatok egy csomót, annyira jó, hogy nagyon szent vagyok, kint vagyok közben mindig, és hallgatok, meghallgatok 6 prédikációt minden héten, nagyon sokat növekedett belőle, csak egyikben sem mozgom le. Vagy mert nincs erőm, annyira le vagyok gyengülve, vagy mert annyira el vagyok hízva, hogy nincs, nem tudok mozogni benne. És tudom, furánhoz talán mindez, de Isten arra hív minket, hogy éljük meg azt, amit megértünk belőle. Amit megértesz az evangéliumban, azt kezd el megélni is. Mert ha nem, akkor baj lesz veled. Ha nem, akkor nincs értelme annak, amit csinálsz. Vagy még sarkosabban vagy fogalmazás, az Ezékiel 36-nak, ami így fogalmazott a Szentírás, Ezékiel 36, az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövére és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. Ez az alapfordítás. A kövérre és erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. De ha megnéztek akár a károli fordítást, akár az angol fordítást, vagy akár az eredeti szöveget, akkor azt szeretnék látni, hogy a kövérre és erősre, ha nem azt mondja, hogy vigyázok rá, hanem azt mondja az eredeti jelentés, hogy elpusztít vagy kiírt. A károli azt mondja, hogy elveszejt. Jobban visszahagyja. Azt mondja, igazából így kell, de azt mondja, hogy úgy áll hozzánk Isten, hogy az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, hogy gyengét erősítem. A kövérre meg az erősen, na azt ne vágom, már az jó finom kaja lesz, az nem jó semmi másra, azt megzaváljuk, aztán kész. És hogyha úgy állunk ott Isten előtt, hogy azt mondjuk, hogy kényelmesen el vagyunk a gyülekezetünkben, az otthonunkban, ezen a first world problem dolgokkal küzdünk, hogy azt mondja, Isten azt mondja, hogy max arra vagy jó, hogy levágjanak. Milyen kellemesen hangzik, igaz? Milyenek a vágó állatok. Hogyha úgy vagyunk Isten előtt, hogy rengetegen az evangéliumot fogadjuk magunkba, és milyen nagyszerű bennünk van, de nem éljük meg, akkor csak levágásra vagyunk jók. Nagyon brutálisnak hangzik, de azért gondolkozunk ebben így, hogy mennyivel másabb az evangéliumnak a képe. Nem arra hív Isten minket, hogy tudjunk mindent a fejből, a túlkeresett szívből, hogy énekeltük az elején, hanem arra, hogy amit megértettünk, azt kezdjük el megélni. Megértesz, azt megélsz. Bennünk van ez a fajta törekvés. Bennünk van az a törekvés, hogy ne azt akarjuk, hogy jól elhízzunk, ne is azt, hogy teljesen soványan gebén álljunk ott Isten előtt. Mert az se jó semmi, az magától meghallják, ezt nem kell levágni. Hanem, hogy úgy lássunk Isten előtt, hogy Uram, amit érted bőled, azt szeretném már ma a gyakorlatba áttenni. Sanyi volt a tudatos társaság, hogy tudna erről beszélni, hogy ott úgy működött, hogy valamit elkezdtél megtanulni, következő héten már vittek ki, akkor most akkor gyakorlatban ezt csináld meg. Egyik héten hallod azt, hogy mi az evangélium, következő héten, na menj el a kollégiumba, és beszélj róla, hogy mi az evangélium. Talán már lehet, hogy mondtam ezt, lehet, hogy nem tudom, hogy igen vagy nem. Amikor a tudatos társaságban volt, mindig ilyen egyetemi szolgáltak a TÉT, Timotós építő tábor, egyszer TÉT-en is voltak egyébként, akkor ott azt csinálták, az egyik évben, hogy nagyon-nagyon fiatal csapat volt. Nagyon tényleg ilyen egy-két hónapja megtért emberek voltak. És minden évben volt ez a nyári tábor, amikor mentünk missziózni. És rajta kérdés, hogy oké, hát máskor szokott lenni, hogy a csapat fele már megtért egy pár egy-két éve, a másik része meg friss hívők. Úgy mentünk az ilyen nyári evangelizációba ilyen vegyes csapat, amely csak ott a tapasztalt rókák is, meg friss gerlicék, vagy akár lehetne, ez mindegy. De most mi van? Most ott van 60 fiatal, akiből öten talán, ha voltunk ilyen régi hívők, mindenki más, meg valaki már két hónapja is megtér, de sokkal csak egy pár hete. Most mit csináljunk? És akkor az a döntés, hogy nem baj, akkor is menjünk, mert azt mondta Isten, hogy minden nyáron legyen ilyen nyári missziós alkalom, menjünk és történjen meg. Mindenki be volt rusálva, de komolyan. Úgy hogy az első pár nap az ilyen kis felkészítés volt, amikor aki képzés, hogy hogy ez meg az evangéliumot, mit mondja meg minden ilyesmi. És nagyon meg volt a kérdve az ember, hogy még sose csináltam ilyet, csak most értem meg, hiszen hogyan beszéljek Istenről. Mert az figyelj, amit már megértél, azt már el tudod mondani. Menjél és beszélj Istenről. A legátütőbb missziós év az az év volt. Tehát fit bárányok voltak. Se nem elhízott, se nem lesavanyadott bárányok, hanem fittek. Amit hallottak, amit megértettek, azt elkezdték megélni. És működött. És Isten ilyen szempontból tudta használni őket. Mert az elhívásunk arról szól, 2 Timóteus 4:2, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy incs biztos, teljes türelemmel és tanítással. Hogy legyél kész erre. Kezd el megélni az evangéliumát. Az evangéliumot. És ez az ára bizony szempontból, hogy azt éled meg, amire hívsz téged. És ha túl gyenge, amiben esemányodtál, hogy túl kövér vagy, és folytogat a lelki háj, akkor nem fogod tudni azt megélni. Akkor nem fogod tudni igazán megcselekedni ezt, amit ez az ige mond. Úgyhogy ne azt várd, hogy mikor lesz neked alkalmas az idő, amikor majd engedelmeskedet tesz Istennek, hogy te előállj vele, mert hogyha azt várod, akkor vagy túl gyenge leszel addigra, vagy ott leszel majd, hogy már nem bírsz mozdulni sem a sok hájtól, a lelki hájtól. Amit megértettél, azt kezd el megélni. Mert máskülönben el fogsz tévedni. És hogyha azt mondod, nem, én még akarok fejlődni, akkor lehet, hogy eljutsz már arra pontra, hogy igen, még akarok hallani még többet, aztán elkezdem el a te komfortodról szólni, a te kényelmedről, és akkor ezt tudom, hogy így három így folytatja az a szakasz, hogy mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek magukat a tanítókat. És ti készítek el, vannak manapság ilyenek? Egy csomó gyülekezetben hallani azt, hogy azt mondják, hogy figyelj, nem kell csinálod semmit, csak megtértél, ezt volt az magam, hogy neked már ennyi elég. Ez a lényeg. Már csak egy dolog kell, minden héten jó vastagon adakozz, és te minden más megold helyetted. Utána már élvez az életed, dicsőíts jól, és majd ő is meg fog történni, meg kell történnie. Vagy azt mondjuk, hogy azért, mert Isten kezében van minden, neked nem kell csinálni semmit sem. Vagy az, hogy örüljönnek, hogy jó helyen vagy, nyugodtan szinte többeket húz, micsoda pogány, hát el fog égni a tűzben, nem figyelj Istenre. Annyira könnyű belemenni ebbe. Annyira könnyű elveszni ebbe, de azt mondja, hogy csak te vagy a lényeg, csak te számítasz, te legyél jó helyen. De Isten nem ezt mondja a Bibliám, azt mondja, hogy megértettél, azt add át. Azt kezd el megélni. És ahogy a megéled, látják az emberek. A 2 Timóteus 4:5-ben folytatja tovább mindezt, azt mondja, hogy te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, és végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Hogy te ne arra figyelj másokkal, mit mondanak, hogy milyen ostobotlátásokat hallasz, hanem hogy kezd el megérteni azt, amit Isten mond neked, és kezd el betölteni azt, amire ő téged hív. Kezdj el már azt szerint lenni és gondolkodni. Hogy ne azt mondd, hogy elmész középiskolába, egyetemre, a PhD-re, és így tovább, aztán minden megvan, utána ne kell valamit csinálni, hanem kezd el a duális módszerrel, most így nem mehet akar maradni, a duális módszerrel csinálni, amit tanulsz, azt már kell gyakorlatba átültetni. Amit már csinálsz gyakorlatban, abból tanul meg, hogy aztán hogyan lépjél tovább. Hogy kezd el megélni ezt. Az 1 Tesszalonika azt mondja, 1 Tesszalonika 2:4, hogy hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akit nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Az Isten ítélt téged alkalmasnak arra, hogy rád bízza az evangéliumot. Az evangéliumot, amire azt mondja a Római 16, hogy az Isten hatalma, Isten ereje. Alkalmasnak ítélt téged és engem, minket arra, hogy rád bízza az evangéliumot. Azért, hogy úgy hirdessük azt, hogy az emberek hallják azt. Nem azért bízta ránk, hogy szépen becsomagoljuk és eltegyük a karácsony fa alá. Vagy azt mondja, hogy nekem már van ilyen, nem jaj, de jó. Többé kitérdek el. Hanem azért, hogy éljünk vele azt szerint, ahogy ránk bízta. Éljünk vele azt szerint, ahogyan a szívünket vizsgáló Isten szerint a legjobb. Azt mondja, azt az a szívünket vizsgáló Isten szerint. Amit Isten tetsző, azt keresd, és azt akar cselekedni. Amit megértesz belőle, azt kezd el megélni is. Ez a kulcs az egésznek. És ehhez kell a felkészültség, a fittség. És már volt, hogy a Máté 25-ben a 10 szűzről, meg a lámpásról, akkor ott is azt látjuk, hogy 5-en felkészültek voltak, 5-en terveztek előre. Másik 5 nem. És elég kemény dolgot mond azért róluk, hogy azért ők így jártak. Ők maradnak hajatlanok. Vagy mi egyéb van ott leírva. De hogy arra hívunk az Isten, hogy legyünk készek arra, hogy amit ránk bíz, azt megcseleljük, azt megéljük. Ez a mi elhívásunk. Felkészülni, hogyha Isten szól, akkor tudjunk lépni, tudjunk menni, hogy a mi erő, hogy ne azon múljon, hogy mi vagyunk képesek, hanem hogy ő mire hív el minket. Amit megtapasztalunk, azt kezdjük el átélni is. Mert a példák után jön a kérdés, hogy te melyik oldalon állsz, jobb vagy bal oldalon állsz. Mert más és más mond Jézus a két oldalnak. Más és másra hívja el őket. Egyik azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám, gyere. Másik azt mondja, hogy távozatot tőlem ti átkozottak. Távozatot tőlem ti átkozottak. Mennyire durva, mennyire kemény, nem? Ugyanolyan durva és kemény egyébként, amikor azt mondja, hogy a kövér is hízott, azt meg levágjuk. Isten azt mondja, hogy figyelj, válasz, hogy melyik irányba akarsz lépni. Elkezded megélni, vagy szépen elvagy magadba a dolgaiddal. És miért olyan fontos ez, miért ennyire lényeges ez? Azért, mert utolhagytam azt, amit akartam mondani, hozzá szemeltető eszközként. Úgyhogy most mindenkinek a kézzeletével szeretném bízni, jó? Kézzeletével itt van a kezemben egy pohár. Mindenki látja? Átlátszó pohár? Oké? Okay. Teltöltöm sóval, mert is hoztam magammal, nézed, de éppen tele van, igaz? Ez a só, ez az a dolog, mert ezért tudjuk körülveszik a családunk, az életünk, a munkánk, a hobbink, a gondolatunk, az elfoglaltságunk. Hoztam egy tojást is hozzá. Az az evangélium. Ha rá akarod tenni a tojást, akkor baromi instabil. És most leejteném, hogy valaki felmosol utána majd. Bocsi, ott van, hagytam a szemléleted eszközöket. A kettő együtt nem megy. A kettő együtt nem fér bele a pohárba. És hogy fog ez beleférni? Elkezdjük kicsit belenyomkodni, ameddig éppen nem folyik ki a só, akkor egy picit stabilabb. De bármikor olyan kicsit zakkantabb helyzet az életünkbe, azonnal kifogassi meg a tojást, és összetörik. Egy mód van csak rá, hogy fogod, leveszed a tojást, kiöntöd a sót, be a tojás, és rá a só. A só szépen körülveszi a tojást, és biztonságosan stabilan tartja a pohárba. És ha így rázom, akkor is most egy kicsit só esik ki, de nem a tojás. És nem törik össze a tojás a pohárba. Szóval jobban nézek ezeket, hogy hoztam a porrat, a tojás meg sót, de mindegy. De legyen fantáziátok. És ez azért fontos látni, mert amikor ilyen helyzetben működik ez, akkor a só, az életnek a dolgai, a különböző a munka, a család, elfoglaltság, az egyéb, ami körülvesz téged, az megtámasztja az evangéliumot. Az biztossá teszi, a stabilá teszi azt. Az evangélium pedig otthon benne a közepébe, és teljesen belefér az életedbe. Nem kilóg, nem egy picit odafér, hanem teljesen benne van. És van egy kis rész, egy bizonyos mennyiségű só, amit most itt lenne a tárcán, szépen kérdettem volna, ami nem kérde bele a pohárba. És így ez a só az ára az evangéliumnak. Ez a só az ára az evangéliumnak. Azok a dolgok, amiket ez lefed, azok a hobbik, munkák, család, egyéb dolgok az életed, az elfoglaltságait, amit nem férted bele, azzal fizet az evangéliumért. Az ennek a költsége. Úgy tudom mindezt megoldani. És ilyen helyzetben, amikor ez így működik, és benne van a tojás körött a só, akkor stabilan van az evangélium az életedben. És igen, veszik el bőle pár dolog. Lesz, ami nem fér bele. De ez az ára annak, hogy a megfelelő helyet kapja az evangélium a te életedben. Írtam magamnak egy listát arról, hogy mi az, ami leginkább elveszi a teret az evangéliumtól. Melyik az a só rész, ami elfoglalja a tojás helyét. És megértem ezt a listát, egyben azon gondolkodtam, hogy miként tudnék ennek kis helyet szorítani a pohárba. Hogy lehetne belenyomkodni. És kézzétek el, bele lehet tenni. Nem kell másik, össze kell törni a tojást, és akkor szépen beszívódik a só szemcsék közé a tojásnak a leve, és akkor még több só belefér. Csak akkor sérül a tojás, akkor tönkre megy. És néha ezt próbáljuk csinálni, nyomkodjuk bele a sót, a saját dolgainkat, mit akarunk még, és rocs, összeoppan a tojást, lóf, még fér bele. És akkor mit töltünk rá? Csak már nem lesz tojás. Ki az, akinek odaadtál azt a tojást? Nézd, ebből csinálj rántottát. Tönkre menne az íze. Abból csinálsz egy rántottát, és senki nem eszi meg. Egyből kikötné mindenki azt az egészet. És néha ezt csináljuk, hogy bele akarunk még tuszakolni valamit, és tönkre tesszük az egészet. És nekiállunk, hogy imádkozni, hogy Uram, de kérlek, add meg, hogy még ez beleférjen. Nem. Az a só, ami nem fér bele abba a pohárba, még mindenki látja, igaz? Az a só, ami nem fér bele abba a pohárba, az az ára az evangéliumnak. Az az ára annak, hogy ott lehessen a te életedbe. Szóval a te életedből mit kell kidobni? Mi az, ami elveszi a helyet? Mi az, ami elfoglalja a helyet az evangéliumtól? És ne arra szigyétek, hogy mindent olyan könnyű kidobni, mert nehéz. Nehéz sok dolgot lemondani. De Pál azt mondja a Filippi 3:7-8-ban, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus, az én Úram is feletének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és személytek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem. Hogy ő ezt tudta mondani, hogy igen, én lemondok arról a sórétegről, lemondok arról az adott mennyiségről, azok adok az életemben, hogy az evangélium tisztán, érdetlenül és törésmentesen megmaradjon az életemben. Sőt, miért, hogy miért, és úgy folytatja, Filippi 3:9-ben, azért teszi mindezt, hogy kitűnjék rólam ő általa, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusban vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. És azt mondja Pál apostol, hogy ezért teszi ezt, ezért mond le arra a sorra, ezért ítél ki az árat, ezért mond le dolgok az értében, és ítél kárnak és szemének mindent, hogy megismeresse őt és a feltámadása erejét. Ezért fizet. Te mit fizetsz azért, hogy megismerd Krisztust és az ő feltámadás erejét? Mi az, amit odaadnál ezért? Ez egy szép kis költői kérdés, de én egy egész komoly listát tudtam volna kérni, amit lesz szívesen adnék oda ezekért. Tudom, hogy nem kell ezt mondani, mert nem ez a jó pont, hogy azt mondom, hogy mindent nem akarok odaadni érte, de baromi nehéz adatni dolgokat Istennek azért, hogy megismerjem őt és a feltámadás erejét. Nagyon komoly ára tud lenni. És meg akarom ismerni őt, meg az ő erejét, és a János 4:14-ban mondtuk azt, hogy ő az út, az igazság és az élet, senki sem elhozott, Jánosz csak is ő általa, akarom ezt is megismerni, hogy pontosan mit jelent ez, hogy ez milyen erővel bír. Nagyon jól hangzik ez, és nem akarom elveszíteni, és nem akarok úgy járni, mint az öt szűz, aki volt, majd a tántumot elveszíti el a földbe, nem akarok olyanba belemenni, de mégis újra meg újra ilyen hibát követek el. Újra meg újra vissza akarom lepáltani ezt a sót. És keresem azt, hogy feljebb húznánk a tojást, még látszik is legalább, nem, hogyha kicsit kiáll a pohárból, de milyen jó, de akkor legalább kicsit több só megint belefér. És megint azt kockáztatom, hogy eltörik az a tojás, hogy tönkre fog menni. Szóval a kérdésen számod, feljétek az a mai napra, hogy te mit mutogatsz úgy Jézusnak, ahogy ők a templomot mutogatták neki? Mi az, amit te fel akarsz emelni, hogy Uram, nézd, milyen jó vagyok, milyen nagyszerű. Milyen a te életedben ez a fajta templom, amire azt hiszed, hogy ez a te dicsőséged. És azt mondja Jézus, hogy figyelj, ebből kőkőben nem marad, akkor hogy fogsz erre reagálni? Akkor mit fogsz erre mondani? Azt mondod, hogy nem Uram, nem, ebből ehhez ne nyúlj el hozzá. Ott egy csomó minden más, de ehhez ne nyúlj hozzá. Mi az, amire ezt fogod mondani? Vagy mi az, ami megmarad ebből, ha Isten megrostálja? Ha az ő szűrőjén átmegy. Az 1 Korintus 3-ban ezt olvassuk, 1 Korintus 3, 11-13-ban, mert más alapot senki sem vethet a magvetőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, színát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzbe jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Hanem a régen Csapáros azt mondta mindig, hogy lehet, hogy kicsit füstösen megyek majd be a mennybe, mert megtökölt a tűz, de legalább ott leszek. Ez így jól hangzik, de megedékszel ennyivel? Megedékszel ennyivel, hogy hát igaz, elég egy minden színes szalma, amit gyűjtöttem, hát legalább benn vagyok, és akkor nagyszerű. Hogy azt mondod, hogy Uram, én nem akarok ennyivel megelégedni. Amit én megértettem belőled, én meg akarom élni. Amit látok beled, azt valóság akarom tenni. Azt az árat, ami az ára ennek, azt készüljük megfizetni. Készüljük kárnak és szemétnek ítélni mindazt, amire te azt mondod, hogy ez ki kell, hogy menjen ahhoz, hogy beleférjen az evangélium. Az evangélium ára megjelenjen az életedbe. Szóval te milyen szolga vagy? Te hogy állsz ehhez hozzá? Vagy neked mennyit tartalék olyan? Te mit kezdesz a talentumoddal? Hogyan állsz ehhez hozzá? Kész vagy-e fizetni ezt az árat? Hol van az evangélium az életedben? És mi a só szerep az életedben? Mennyit fizetsz mindezért? Mit teszel azért, hogy megismerd Krisztust és a feltámadás erejét? Mert igazából, amit megismersz önbelőled és az ő feltámadásnak az erejéből, az lesz a te megélésed az evangéliumból. Azt látja más ember, és az alapján fogja azt mondani, hogy én követni akarom Krisztust, de azt mondja majd, hogy ez egy kövér tehén, vagy kövér bárány, vagy kövér tök mindenmilyen állat. Nem tud mozdulni sem. Vagy teljesen gebet, nem akarok rá figyelni. Mit teszel azért, hogy megismerd őt, és a feltámadás erejét? Hadd imádkozzak most mindezért. Uram, nagyon komoly ára van a te evangéliumodnak, a te örömhírednek, és nagyon komoly árat fizettél te miértünk. És nem akarok megelégedni annyival, Istenem, hogy te mit fizettél értem. Nem akarok megelégedni annyival, hogy te megtetted mindezt, és akkor én meg szépen elöldögélek, hogy milyen jó nekem. Hát, Uram, az a vágyunk, az a törekvésünk, hogy az, amit megértünk belőled, azt elkezdjük megélni. Az, amit látunk belőled, az váljon valósággá, váljon életté. Uram, akarunk valóban te beled élni, mozogni, és ott cselekedni, létezni. Hogy nem csak élni a világban úgy, hogy közben Krisztusiak vagyunk, hogy hozzátartozunk, hanem hogy a te kereteiden belül akarunk mozogni, és abban kiteljesedni, Istenem. És kérlek téged, hogy segíts nekünk ebben, segíts nekünk abban, hogy merjünk félni attól, ami körülvesz minket, de ne álljunk meg benne. Hogy merjünk megijedni a dolgottól, de ne állítsa le a mi tevékenységeinket, mert Uram, meg akarjuk élni azt, amit te megmutattál számunkra magadból. Segíts nekünk abban, Uram, hogy egyre jobban megismerjünk téged és a feltámadásod erejét. És ezt olyan módon megélhessük, hogy az emberek lássák azt, hogy te jelen vagy a mi életünkben. Hogy te jelen vagy ebben a világban. Hogy nincsen olyan akadály, ami megállíthatta téged. Hogy hiába rombolnak le házakat, hiába gyújtanak fel éppen embereket, az nem állítja meg a te evangéliumodat. A Uram, te sokkal többet fizettél, mert jöttünk. És hogy készek vagyunk a te evangéliumodnak az árát megfizetni, olyan módon, hogy az emberek lássák a te dicsőségedet, és téged magasztaljanak. Amen.